Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatódott a Bándi-Esekvár feltárása. Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső múzeum munkatársával beszélgettem.
Feljöttünk ide a Veszprém melletti Bánd falu fölé magasodó dombjára, ez a várdomb, Esekvár néven neveztetett a középkorban.
Tavaly nyár végén, őszelején már voltunk itt, az akkori feltárási idény után nyitva maradt jó néhány kérdés. Az idei szezonban sikerült ezeket megválaszolni?
Hát ahogy ez lenni szokott, a kérdések egy része kapott választ, másik része még továbbra is kérdés, és elég jelentős számban keletkeztek újabb kérdések, nagyon izgalmas összefüggések látszanak, meg olyan összefüggések, amikből még egy-egy pont, egy-egy összekötő kapott hiányzik ahhoz, hogy igazán megértsük a nagyobb képet.
Tavaly már nekiláttak egy téglaépítménynek a feltárásához, nem messze a ma is látható nagy toronytól. Azt a szelvényt folytatták?
Igen, ennek a szelvénynek egy bővítését végeztük el, kelet felé a jelenleg látható kőtorony felé bővítettük a szelvényt. Tavaly már sejthető volt, hogy ennek a téglaépítménynek, mintha látnánk a beforduló sarkát, és abban bíztunk, hogy ha folytatjuk a feltárást, akkor az alaprajzát is jobban megértjük ennek az építménynek, és találunk olyan leleteket és olyan rétegeket, olyan földrétegeket, amik a torony használatának a idejét is pontosíthatják.
Ezek szerint akkor egy torony lett volna, egy lakótorony?
Igen, most elárultam magam, ez az idei évnek egy most már egyértelműen kijelenthető eredménye, hogy ez a tégla építmény, ez az a tégla torony, amit egyébként egy jóval későbbi, az építéshez képest feltétlenül jóval későbbi 1341. évi oklevél említ téglatoronyként. Most már, mivel látjuk az alaprajzának elég nagyrendű részleteit ahhoz, hogy a többi rész az olyan nagy valószínűséggel megrajzolható, azt is tudjuk, hogy torony volt, és hogy a korszakolását is a nagyon pazar és részben elég jól keltezhető leletanyaggal meg tudtuk állapítani.
Mikor építették ezt a tornyot? Megelőzte még ennek a kőből készült várnak az építését?
Ez az a mondat, ami a legbiztosabban kijelenthető a toronyról. Azon külön torony volt, hogy biztosan korábbi, mint a jelenleg látható kőfalak, a várfal és a tornyok. Tehát nagyon szépen látszódik, hogy a tégla toronynak a szélére, csak a legszélére érdekes mód, de kicsit rá falazzák a kőfalat. Egyszerűen fölé építik, úgyhogy fizikailag nem lehet más a kettőnek az időrendi viszonya, mint hogy a torony a korábbi, és a kő várfalak, a kő tornyok a későbbiek. A kísérő leletanyag az, ami még sokat segített, elég szép réteg sort tudtunk feltárni ennek a téglatoronynak a külső keleti oldalán, egymást követő járószintek, feltöltési rétegek sorrendiségéből kialakul egy olyan szekvencia, amiben látjunk a legfelső rétegben 15. századi látványos leleteket, és mélységben haladva is ez szépen kijön, hogy itt valószínűleg a 13. századról beszélhetünk, amikor ez a torony felépül, legalábbis a 13. századnál nem későbbi a téglatorony.
A 13. században épült föl maga ez a kővár is, ugye?
Hát szinte biztos, amit az írott forrásokból tudunk, ez egy 1309. évi oklevél, ami castrumként, tehát várként említi a helyszínt. Azt lehet gyanítani, hogy amikor castrumként említik ezt a helyszínt, akkor talán már nem a téglatoronyra gondolnak, hanem azokra a kőfalakra, amiknek kisebb-nagyobb részleteit ma is látjuk a felszínen.
Kőből elég jól el voltak látva itt a környéken. Miért éppen a téglát választották építőanyagként egy toronyhoz? Elég furán nézhetett ki.
Igen, hát az biztos, hogy jellegzetes lehetett a megjelenése, pont azért, mert ezen a vidéken, a középkornak ebben az időszakában, itt a 13. század környékén nem igazán jellemző a téglaépítkezés, pont azért, hiszen a kő, mint nyersanyag, mint építőanyag az rendelkezésre állt, és valószínűleg könnyebben és jobban elérhető volt. Úgyhogy a jellegzetes pont lehetett, hogy miért ezt a téglaépítészetet választották, ez viszont az izgalmas kérdések egyik, amire lehet, hogy később még kaphatunk választ, különösen, hogyha annak a téglafalazás módjának megtaláljuk valami közelebbi párhuzamát, amit itt tapasztaltunk az Esekvárban.
Miért, hogyan falaszták a téglákat?
Ez a téglatorony, ez jelenleg a feltárt részletek alapján nem úgy kell elképzelni, mint egy nagyon látványos építmény, hiszen lényegében csak alapfalakat látunk belőle. Legfeljebb a felmenő falnak a legalsó tégla sorából vannak részletek, de magasabb téglafalak nincsenek, csak alapozások, meg az alapozásnak a helye. A mérete egyébként az azért már egész látványos így a helyszínen is, egy 8x9 méteres külső méreteket tekintve tornyot kell elképzelni. És az az érdekes, hogy ez a toronynak az alapozását, ezt a legalsó rétegét számítva, ott habasba rakott köveket látunk, fölötte 4-5 rétegben mind élére állított téglákat látunk. Ez nem egy tipikus megoldás. Én nem is ismerek hasonlót, hogy egy alaptestben, egy fal alaptestjében végig csak élére állított téglákat alkalmaznának.
Pláne, hogy ugye ezt nem is látta senki, de hát lehet, hogy kívülről nagyon látványos volt egy vöröslő torony, de hát ugye magának a falazásnak a módját legalábbis az alapozásnál nem lehetett látni.
Hát igen, az biztos nem lehetett látni. Bizonyára a statikai elgondolások voltak a mögött, hogy ezt az élére állított és nem lapjára fektetett tégla rakást választották, de nagyon izgalmas kérdés lenne, hogy hol látunk még hasonló megoldást, és ebben a korszakban máshol ez a megoldás visszaköszön-e, és van-e kapcsolat így akár egy másik helyszínnel.
Közben átsétáltunk itt a vár területén, a plató másik pontjához, ahol a kálvária van, ahol szintén kibővítették a szelvényeket, és egészen furcsa irányba futó falakat látok.
Ez az eredményünk viszont egyáltalán nem volt meglepő számunkra, mert a geofizikai, a talajradaros vizsgálat igazából ezeket a fal irányokat már mutatta számunkra, itt hitelesíteni lehetett a talajradaros vizsgálatnak az eredményét, leszámítva egy rövidebb falszakaszt, ami a talajradar alapján várható lett volna, de még sincsen. Mindenesetre, ahogy mondja is, itt kőfalakról beszéltünk, itt a kővárfalaknak egy olyan nagyon sajátos, jellegzetesen szimmetrikus, szabályos elrendezésű visszaugratását látjuk, többszörös tomposzögű megtöréssel, ami szintén nem jellemző a korabeli várépítészetben, és bizonyára egy nagyon tudatos döntés eredménye, még akkor is, hogyha ennek az okait nem igazán értjük még.
De gondolom feltevések azok vannak.
Feltevések vannak, amik részben azzal állnak összefüggésben, hogy a várnak, ahogy a tájban, a korabeli tájban elhelyezkedett, ez az északi rész, ahol ezek a falak, amiről most beszélünk, állnak, ez lehetett talán a leglátványosabb pontja. Egy hosszan elnyúló dombháton épült föl a vár, és a dombhátnak a végében, tehát kvázi ilyen sarkantyú helyzetben vannak ezek a kőfalak, és messziről lehetett látni a 20-30 méterrel a település és a környezete fölé emelkedő dombnak ezt a sarkát, ahol ez a szabályos megtörése van a várfalaknak. Most is itt fut egyébként a 8-as út, ami többé-kevésbé azért megfeleltethető egy jóval még a középkort megelőző jelentős közlekedési kommunikációs útvonalnak.
És akkor mi lehetett ez a beugratás itt a várfalon? Esetleg egy kapu vagy egy torony lehetett?
Az elsődleges ötlet az volt, hogy esetleg egy ilyen nyomott hatszögletű torony lenne, mert a talajradoros vizsgálat mutatott egy olyan falszakaszt, ami erre engedett volna következtetni. Ugyanakkor a feltárások során ez a kérdéses falszakasz egyáltalán nem került elő, sőt az is látszik, hogy nem is volt itt soha, nem pedig csak elpusztult. Úgyhogy toronyként nem igazán értelmezhető, fölmerült valóban a kapu elképzelés, ami olyan szempontból logikus lenne, hogy az elhelyezkedése ezeknek a falszakaszoknak a legcélszerűbb helyen van ahhoz, hogy itt egy kapu legyen, mert lényegében ez a legtávolabbi pont a várnak a belső része, belső épületeitől, ráadásul úgy van elhelyezve a tájban, hogy az érkezőknek viszonylag hosszan kellett a várfal tövében haladniuk, és csak utána érhettek a kapuhoz, és akkor onnan kellett még megközelíteni a várnak a belső területét, a belső várat. Úgyhogy ez a pozíciója, ez logikus lenne így egy kapu pozíciónak. Ugyanakkor a várfalak előtt feltárt rétegek és járószintek annyira meredeken lejtenek a várdom peremein túl, tehát a rézsűbe, hogy egyelőre nehéz azt úgy elképzelni, hogy itt jártak volna föl akár szekerekkel ezen az útvonalon. Úgyhogy itt ez még a jövőnek a zenéje, ennek a nagyon jellegzetes és jó megtartású falmaradványoknak a funkcióját értelmeznünk.
Egyébként is rengeteg dolguk lesz a jövőben is, hiszen ugye magának a várnak csak kisebbik része van idáig feltárva. Tervezik azt, hogy egy kicsit jobban bemutatják akár a 8-as úton járóknak, akár a településen élőknek, hogy itt bizony egy vár volt. Ugye ezt a magas tornyot, ezt lehet már messziről is látni, de hogy ez egy várhoz tartozik, azt még nem.
Igen, főleg azért nem, mert az az érdekes, itt most már jó pár éve dolgozó a helyszínen, hogy a várba érkezők, aki korábban nem járt a Bándi Essegvárban, meglátja a kőtornyot és a mellette hozzáfutó kőfalakat, és könnyen kialakulhat az a benyomása, hogy ez a vár ez nagyjából ekkora is volt, mint amiket most a visszafalazolt, helyreállított tornyok és falak jeleznek. Azonban ez egy megtévesztő benyomás lehet, mert ezek a most is álló kőfalak a várdomnak csak a déli szegmensében találhatók, és egyáltalán nem jelzik a várnak a teljes terjedését, úgyhogy éppen ezért is fölmerült annak az igénye, hogy az idén előkerült északi szabályosan visszaugatott ilyen szimmetrikus elrendezési falaknak akár közel jövőben vagy középtávon egy bemutatása az célszerű lenne, mert egyáltalán értelmezhető lenne a helyszín, hogy mi maga a vár és mi a várudvar, mekkora volt a középkori vár, hogyan kell elképzelnünk itt a tájban.
Ugye már csak nem egy évtizede dolgoznak itt a Bándi Essegvárban, honnan van erre forrás?
A forrásnak a leglényegesebb része az az önkéntességből származik, értve ez alatt nem csak az egyetemi hallgatókat, akik most már sok-sok éve rendszeresen részt vesznek a feltáráson, és a feltárásnak a legfontosabb motorját jelentik talán, hanem a további önkénteseket, akik maguk is tevőlegesen vesznek részt a kutatásban, gondolva itt középiskolás csapatokra, akik szintén most már többedik éve részt vesznek a feltáráson, de a diákokon, középiskolásokon túl beszélhetünk a középkorú generációról is, részben a Lackó Dezső Múzeumnak az önkéntesei, a múzeumbarát fémkeresősei és egyéb kapcsolódó barátjai. És ugyanígy egy fontos tényező, hogy mindezeknek az embereknek, akik a feltárásban tevőlegesen vesznek részt, az infrastruktúrát biztosítani kell, ehhez pedig az alapot azt a község Bánd falu nyújtja, mert ők biztosítják a szállást, és ami egy nagyon fontos pont itt a feltárásokon, az étkezés, mert tényleg el vagyunk kényeztetve a minden este egy másik család vállalja itt a faluban a főzést erre az éhes diák seregre, és hát elég jó véleménnyel távoznak minden évben a hallgatók, a diákok, az esti vacsorák emlékével. És ezen kívül még természetesen vannak további költségek, amiket ezek nem fedeznének, ezeket részben a Lackó Dezső Múzeum saját forrásból, saját kereteiből, részben pedig rendszeresen sikeres nemzeti kulturális alaphoz való pályázatokból tud biztosítani, a pályázatokhoz az önrészt meg részben a falu, részben a múzeum szokta biztosítani.
A Bándi Esegvár feltárásáról Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.